Drága testvéreim, Róma beliekhez írott levél második részének a negyedik versét olvasom. Eképpen szól. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? Az egyik legmegrendítőbb történetet hallottuk az Ószövetségi igeszakaszban. És én azt gondolom, hogy azért a legmegrendítőbb, mert volt már előzménye. Az előzmények pedig nem akármilyen előzmények voltak Izrael népe életében. Mindnyájan ismerjük, de egy picit próbáljuk meg együtt feleleveníteni. 450 éves fogság után Izrael Isten szeretetéből és jóságából, Mózes által kivezettetett Egyiptomból. Nem akármilyen szabadulás és nem akármilyen kivonulás volt. Jól tudjuk és jól emlékszünk a 10 csapás történetére. Részletesen ír erről a Biblia. És hogy ez még ne legyen elég, ez a hatalmas nagy szabadulás, Isten még nagyobb ajándékot adott akkor, amikor beszorítottnak érezte magát Istennek népe, mert az egyiptomi sereg már a nyomukban volt, előttük pedig a Vörös-tenger volt, és hihetetlen, csodálatos módon Isten szétnyitotta előttük a tengert, és átment a nép. Olyan csodákat éltek át, olyan megtapasztalásokat, amik egészen különleges volt. És azt gondolnánk, hogy a hosszú fogság ideje, aztán ezek a nagy csodák alkalmasak és elegendők voltak Isten népe számára arra, hogy a nép olyan mély kapcsolatba kerüljön Istennel, amilyen még soha nem volt az Isten és az ő közötte való kapcsolat. De nem így történt, hanem szinte azonnal, alig, hogy elindulnak a pusztába, olvassuk és látjuk, hogy mint egy refrénszerűen visszatér, hogy elkezdenek lázadozni, háborogni, éhesek, Isten ad nekik enni, szomjasak, Isten ad nekik inni. Folyamatosan lázadoznak, folyamatosan elégedetlenkednek és háborognak. És egy picit most muszáj, hogy megálljunk és elgondolkozzunk. Meg kell, hogy valljam magam is előttetek, testvérek, hogy nagyon a szívemre helyezte Isten ezt a dolgot. Mert az én életemben is sok csoda volt, és újra rá kellett döbbennem arra, hogy megint elégedetlen vagyok. Hogy megint panasz van a számom. Mint hogyha soha semmi nem volna elég az életemben ahhoz, hogy azt mondjam, hogy bízom benned. Hogy azt mondjam, hogy elégedett vagyok, és jó úgy, ahogy van az életemben. Nem tudom, hogy hány csodát éltél át. Hányszor gyógyított Isten? Hányszor hozott ki mélységből téged? Nem tudom. És azt sem tudom, hogy vajon, ha Isten szent lelke most megkérdezi, hogy mélyebb lett-e a szerelmed Istenben, hogy érettebb lett-e az Istennel való kapcsolatod? Hogy el tudtál-e jutni arra a pontra, hogy minden, mindenekben az Isten neked? Nem tudom. De az igen, hogy az Isten sokszor szomorítjuk meg. Hogy újabbat és újabbat kérünk, mint a népmesében a halász felesége, akinek soha semmi nem volt elég. Azt mondja egy igen, egy helyen az ige, azt mondja, hogy fárasztotok. Isten maga mondja, hogy elfárasztotok a bűneitekkel. És a szívemben markolt nagyon. És igazán a szívemre helyezte Isten, feltéve a kérdést, hogy elég már a sok csoda az életemben? A te életedben, testvérem, elég már a sok csoda? A sok ajándék, a sok Isten bizonyíték arra nézve, hogy ő melletted van, gondoskodik rólad és szeret. Miből fakad a háborgás, a lázadozás? Nyilvánvalóan a kis hitűségeinkből. Nyilvánvalóan a bizalmatlanságainkból. Nyilvánvalóan abból, hogy újra és újra eljutunk oda, hogy megint kétségbe esünk, amikor üres a pénztárcánk, hogy hogy fogjuk kifizetni a számlát. Noha egy életen keresztül Isten mindig segített. Vagy egy-egy nehéz helyzetben elfeledkezünk arról, hogy arra gondoljuk, hogy Isten mennyi mindenen átvitt már. És ha annyi mindenen átvitt, olyan kisebb lett-e ő, az ő kegyelme és az ő szeretete. Tudjátok, hogy milyen a háborgás és az elégedetlenség? Olyan, mintha ebbe a pohár vízbe egy csepp mérget vagy vegyszert töltenénk. Csak egy cseppet, csak egy kis pipettányi cseppecskét. Nem kell több, de ha megkínálnálak vele, nem innád meg. Én sem. Olyan, mint a méreg. Csak egy gondolat indul el a szívedbe, és végighatol mindenen, a csontjaidon, a velőiden, a szíved, a lelked mélyéig jutva, hogy elfeledkezzél a hálaadásról. És persze így van ez az emberek között is. Csak egy háborgó hang, és mindjárt van visszhangja, abban a pillanatban van. Már van válasz, van felelet. Mások is ugyanúgy rákontráznak. Hogy aztán, amikor kijössz egy helyről, egy üzlethelyiségből, vagy bárhonnan, munkahelyedről, akkor ne hálaadással jöjj ki, hanem megkeseredett szívvel, megszomorítva a mi Istenünket. Azt írja az ige, hogy elfogyott a nép türelme. A Biblia iskolában beszélgettünk erről az ott lévő testvérekkel, hogy ez az ige itt, hogy elfogyott a nép türelme, egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt rész ebben a fejezetben, vagy ebben a részben. A nefes igét, a lélek igét használja Isten. Ez a lélek szó a héberben nem csak egyszerűen a lelket jelenti, hanem azt az életerőt, azt az élet örömöt, amit Isten adott nekünk a teremtetésünk percétől kezdve. És a népben ez fogyatkozik meg, ez az életöröm, ez az életerő, ez fogyatkozik meg. Na de hát, ezért csak nem kéne őket megítélni, nem? Hát hányszor van, hogy elfogyatkozik az életöröm belőlünk? És vele együtt, mint az erőnk is elfogyatkozna. Hát ez csak nem probléma, hiszen emberek vagyunk. A gyarlóságunkhoz hozzátartozik, ahogy mondani szoktuk. De nem ez volt a baj. Nem ez volt a probléma. De egy picit most itt megint hadd álljak meg. Észrevetted már, hogy milyen sokan vannak, akiknek az életéből megfogyatkozott az élet öröm. És vele együtt az élet erő is. Ma mindenre ezt mondjuk, nem jó, hogy mindenre ezt mondjuk, de most akkor mondom én is, hogy depresszív gondolataink vannak. Depresszióra hajlamosak vagyunk. Aggódásra, szorongásra hajlamosak vagyunk. Azt mondják, betegség. Most lehet, hogy nem jól szólok, de nem akarok senkit megbántani, tudod, hogy nem. Azt mondom, nem betegség. Betegséggé lesz. Mert ez arról szól, hogy az Isten gyermekei is megengedik maguknak, ha szabad így mondanom, azt a luxust, hogy eltávolodnak Istentől. És ahogy eltávolodunk Istentől, elfogyatkozik az élet örömünk. És az élet erő belőlünk. És megkeseredetté válunk. És olyanná válunk, mint amikor kislány voltam, nyilván nem egyedüli példám, és beleültem a hintába, és megkapaszkodtam a hinta köteleibe, és bepörgettem magam. És utána becsuktam a szemem, kapaszkodtam, és kipörgette magát a hinta, és egyre nagyobb lendülettel, aztán visszacsapódott. És ez olyan jó érzés volt. Tudjátok, sokszor azt gondolom, hogy ezt tesszük mi emberek. Így belepörgetjük magunkat, elkezdünk panaszkodni, lázadozni, elégedetlenkedni, háborogni, és belepörgetjük magunkat az elkeseredettségbe. És aztán persze jönnek a depresszív gondolatok, az egész élet ellenes gondolatokig. És utána csodálkozunk rajta, hogy megbetegítettük a szívünket. Nem az emberek körülöttünk. Mi magunk engedjük ezt. A nép türelme elfogyatkozott. Azt írja a Biblia. Elfogyott belőlük az élet öröm. És valami rettenetes dolgot mondanak ki. Sokszor olvastam ezt a történetet, de még soha nem éreztem, hogy annyira belerendül a szívem. Tudjátok, mi van megírva a Bibliában? Az van megírva a Bibliában, hogy elkezdenek háborogni, és azt mondják, hogy szívből utáljuk ezt az eledelt. De milyen eledelt? A mannát. Amiért könyörögtek, és Isten adta, és minden nap adta. És soha nem fogyatkozott ki. Az Isten drága szeretete és gondoskodása arra azt mondani, hogy szívből utáljuk. Félelmetes. Eljutni idáig, hogy szívből utálom az Isten ajándékát, az Isten gondoskodását, az Isten végtelen jóságát. El lehet ide jutni. Én eljuthatok. Te eljuthatsz. Hány éve ismered az Urat? Egy éve? Két éve? 20 éve? 50 éve? Eljutottál már ide, hogy megutáltad. Megutált az Isten égéjét, az Isten vezetését. Szívből leráztad volna magadról. Inkább magad szerettél volna előre menni. Megutáltad, hogy Isten esetleg megdorgált az igén keresztül. Mert nem az kellett, úgy érezted, neked nem az kell. Szívből utáljuk ezt az eledelt. Hogy fájhatott Istennek? Milyen rettenetesen fájhatott neki? Igen, testvérek, Isten bocsássa meg nekünk. Időnként eljutunk ide, hogy szívből utáljuk. Nem kell. Jobb lenne, hogyha nem volna az életünkben mindig Isten vezetése. Úgy élhetnénk, ahogy más. Emlékszem, hogy sokan mondták, bizonyára én is mondtam, amikor egészen fiatalként az ember nem szereti a szüleinek a gyámolítását, babusgatását. Nem kell! Vagy amikor a testvérem velem akart menni, én meg már nagynak éreztem. Nem kell! Ne gyere már! Hagyjál már! Hadd csináljam már azt, amit akarok! Úgy vagyok nagy, úgy érzem magam nagynak. Nem sokszor volt itt a húgom. 8 évvel fiatalabb nálam, de azért nem sokszor volt, inkább anyáskodtam fölötte. Lehet, hogy neki kellene ezt mondani, hogy már szívből utálta, hogy mindig anyáskodtam felette. Igen, drága testvérek! Van, amikor eljutunk ide. De hogyha még soha nem fájt, akkor most adja az Úr, hogy ma fájjon. Böjt 5. vasárnapja, Judika vasárnapja, a megítéltetés vasárnapja, lehet így mondani, ítél meg, ebből a latin szóból származik, de egyben a bűnbánatnak a vasárnapja is. Ha eddig nem fájt, akkor ma hadd fájjon! Ma hadd helyezze Isten a szívünkre nagy súlyként, hogy fájjon, hogy hányszor lázadoztunk és háborogtunk, hogy hányszor talán nem mondtuk ki, talán durvának éreztük volna kimondani, de azért belül a szívünkbe éreztük, hogy utáljuk. Nem kell. Nem kell már az Isten égéje. És adja az Úr, hogy miután fáj, oda tudjunk borulni, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, bocsáss meg. Kell! Kell a vezetésed, kell az ígéd, és légy áldott, hogy minden nap megújul óra és újra a te jóságod az életem felett. Az életem felett. Aztán a történet azzal záródik, vagy azzal kezd befejeződni, hogy Isten megelégeli ezt. Az Isten hosszú tűrő Isten, de egy idő után megelégeli, és dicsőség neki, hogy megelégel, mert akkor ki tudja még meddig mennénk el, igaz? Meddig mennénk el? Megelégeli, és mérges kígyókat küld a pusztába. amelyik megmarja a népet, és megijed a nép. És elkezdenek kiáltani Mózeshez, hogy kezdj el imádkozni az Istenhez, hogy könyörüljön meg rajtunk, szabadítson, mentsen meg bennünket a kígyóktól. Nincs a Bibliában arról szó, hogy egy-két embert nem mart meg a kígyó. Megmart a kígyó. Megmart. Mindenkit megmart a kígyó. A kígyó, jól tudjátok, hogy a Bibliában gyakran előfordul. Gyakorlatilag végigmegy a Biblián. Szintén a Biblia iskolában beszéltünk erről, hogy van, ahol repülősárkányként beszél róla a Biblia. De az első perctől kezdve az utolsó percig sok helyen találunk rá erre a kifejezésre. És a kígyó minden esetben a démoni megjelenésnek, a démoni manifestációnak az egyértelmű jele. Az, hogy valahol mindig jelen van az életünkben, valahol mindig a nyomunkban lohol a hitető, a megtévesztő, az ős ellenség, az antikrisztus, aki mindig az Isten igéjének és törvényének a taposásán igyekszik. És aki azon igyekszik, hogy bennünk is ugyanezt a munkáját elvégezze. És jönnek a kígyók, és nem véletlenül kígyókat küld az Isten. És megmarja a népet, és a nép kiállt, ments meg, szabadíts meg! Mózes, kiállts az Istenhez! És az Isten megtehetné, hogy egy pillanat alatt eltűnnek a kígyók, de nem teszi. Az Isten szabadítása soha nem sémára megy. Az Isten gyógyítása sem soha nem sémára megy, nem mindig ugyanúgy. Mindig van benne különleges. Amire ha visszatekintünk, azt mondjuk, hogy épp attól volt áldott és drága, hogy ez annyira különleges volt. Mert hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy készíts egy kígyót. És tűzd föl Póznára. És aki arra feltekint, az megmenekül. Nem engedi meg Isten, hogy így együtt, közösen, jó, most egyszer kértetek, akkor gyorsan megszabadítalak benneteket. Nem. Csak az, aki feltekint a kígyóra. Az egyik testvérünk a címünket, a Isten tisztelet címét így fogalmazta meg, hogy nézd fel. Aki feltekint a kígyóra, ha meg is marta, mert megmarta, megmenekült. Meggyógyult. Isten nem engedte tovább a méreg terjedését a testében. Befejezem, testvérek. Miért kígyót? Miért nem valami mást? Miért kígyót kellett készítenie Mózesnek? Nem paradox egy kicsit? Nem furcsa ez a dolog egy kicsit? Nem, testvérek. Mert amelyik megmar, az a bűn. Amelyik megmérgez, az a bűn. És attól mérgez meg, hogy sokszor bűnöket tartogatunk az életünkben. Titkolgatjuk, takargatjuk. Már szaga van, besprézünk, úgy csinálunk, mint a jó illat lenne az életünkön, de azért az még ott van. És megmar. És belénk mar. És van a Bibliában egy nagyon drága ige, amelyik így szól, Péter első levele, második rész, 24. vers. Bűneinket Jézus maga vitte fel a testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Az a bűn, amelyik megmar, fel lett vive a fára. Felvitte az Úr Jézus Krisztus az ő testében a fára, és a te adós leveledet, az én adós levelemet oda szegezte a fára, hogy lásd te is, de lássa az ős ellenség is, hogy az a bűn már ott van, és onnan senki le nem szedi, mert a szabadulás elvégeztetett. az Úr Jézus felvitte testében a mi bűneinket. És ez olyan nagy ajándék, senki más nem tehette volna meg, de hiába vitte fel, ha továbbra is nem tekintünk az Isten jóságára, hiába vitte fel, hogyha még mindig igaz ránk, amire Pál így figyelmeztet, és ezt olvastam fel az elején. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérése összönöz. Meddig vetem meg? Meddig veted meg az Isten jóságát? Meddig kell, hogy még várjon? Hiszen vár, hiszen kér, hiszen minden egyes jele az életedben ott van, ami éppen arra kellene, hogy ösztönözzön, hogy várj, hogy végre feltekints, hogy végre feltekintsek, hogy végre eljussak oda, hogy nem kell már több csoda, hogy az Isten bizonyítsa a jóságát. Nem kell már még többet tennie az Istennek, hogy elhiggyem, hogy szeret, és hogy megkönyörült rajtam, hogy megkönyörült rajtad, és hogy mindennél jobban szeret téged. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.